A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Folytatjuk Ránic Péter Pállal, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával. A nap vendégét hallják és látják a YouTube csatornákon keresztül. Amerikai érdekekről beszéltünk, arról, hogy az Egyesült Államok alelnöke J.D. Vance ott volt Örményországban, aztán Azerbajdzsánban is, és az örményekkel nagyon sok gazdasági megállapodást kötöttek, az azeriekkel inkább egyelőre elkezdték ennek a feltérképezését, hogy ilyen körmönfontan fogalmazzuk meg ezt. Mi lehet vajon ezzel a térséggel? Abban az értelemben a hosszú távú terve az amerikaiaknak, hogy megpróbálhatják ezt kiterjeszteni Grúziára is, vagy pont azért, mert ott van az a Dél-Oszét-Abház kérdés, az, hogy van egy lezáratlan, ugye mind a mai napig Oroszországnak Grúziával, ezért nem mernek belepiszkálni, tanulva a 2008-as háborúból.
Én úgy gondolom, hogy előbb vagy utóbb ez a kérdés fel fog jönni, és nagyon érdekes lesz, hogy ehhez hogyan fog viszonyulni Washington. Grúzia egy nagyon megbízható és régóta fennálló partnerként van jelen a régióban, úgy az Európai Unió, mint az Egyesült Államok számára, és egy ilyen rendkívül sok dollár milliárdokban mérhető, ha már csak pusztán a materiális oldalát nézzük, befektetésről van szó, egy kicsit furcsa hangzik így, amikor államok közötti együttműködésről beszélünk, és pusztán pénzben mérjük, de mégiscsak ez egy nagyon fontos szempont. Grúzia évtizedek óta egy demokratikus és alapvetően a nyugat felé közeledő pályán áll és halad. Én nem tudom elképzelni azt, hogy az Egyesült Államok egyik pillanatról a másikra fogná magát és teljesen feladná az ottani érdekeltségeit. Bár egyébként pont a Biden adminisztráció volt az, ami a legtöbb ebbe az irányba mutató lépést tette. Ő volt az, aki a stratégiai partnerségi megállapodását Grúziával felmondta, elhalasztotta határozatlan időre a közös hadgyakorlatokat, ami korábban egy rendszeresen működő folyamat volt, és a Trump kormányzattól azt várták, hogy majd talán visszatér ehhez a partnerséghez, azonban egyelőre nem tette meg. Hát nagyon várjuk a fejleményeket, de az is tény, hogy amennyiben belátható időn belül lezárul az ukrajnai háború valamilyen módon, vagy fegyverszünet, vagy béke megállapodás révén, akkor nagyon-nagyon megnő a valószínűsége annak, hogy valamilyen módon Oroszország kísérletet fog tenni arra, hogy visszaállítsa korábbi politikai, gazdasági, vagy akár katonai befolyását is Grúziában.
Kezdhetik azzal, hogy mondjuk Abháziát és Oszétiát orosz területnek nyilvánítják?
Ezt egyébként nem hinném, már mint hogy ezzel kezdenék, talán inkább pont fordítva, hogy azzal fejeznék be. Ez a kérdés ugyanis tulajdonképpen egy adó a kezükben. Ezt bármikor be tudják lebegtetni, hogy ha ezt és ezt nem csinálod meg, akkor én pedig elismerem őket Oroszország részeként. Dél-Oszétia részéről egyébként lenne erre hajlandóság, ők az ottani kormányzat rendszeresen felveti és előterjeszti ennek a folyamatnak a beindítását, és amúgy Dmitrij Medvegyev az, aki többször szóba szokta hozni ennek a lehetőségét, de hát róla ismerjük, hogy ő mindig a legvadabb elképzeléseket veszi fel a politikai diskurzus napirendjére. Ellenben egyébként Abháziának, az abház politikai kultúrában ez egy vörös vonal, erre nem lennének hajlandóak, nem mint hogyha lenne választásuk, hogyha erre kerülne a sor, de Abházia egy olyan talán már akár bohózatként is felfogható politikával él, hogy még területi követelései is vannak Oroszországgal szemben. Tehát az abházok ebből a szempontból sokkal rebelisebbek még a saját, vagy úgy mondjam, vazallusi partnerségükön belül is Oroszországgal. Tehát én úgy gondolom, hogy ez az utolsó lépés lenne, hogyha bármilyen szinten Oroszország Grúzia felé venné az irányt, és inkább egyelőre ez csak egy ilyen bargaining chipnek mondják az angolok, hogy amivel lehet ugye tárgyalásokat folytatni, hogy felveszik ezt a kérdést, hogy jó, de hogyha te nem teszel egy lépést ebbe az irányba, akkor mi teszünk egy lépést abba az irányba. Tehát ezt nem adnák fel az oroszok csak azért, hogy felmutassanak valamilyen eredményt Grúziában. Nekik ennél én úgy gondolom, hogy tágabb elképzeléseik vannak Grúziát illetően.
Grúziában egyébként milyen amerikai érdekeltségek vannak? Van-e esetleg energiával kapcsolatos kőolaja, földgázzal?
Grúziában nincsenek ilyen természeti erőforrások, amit így ki lehetne emelni. A legeslegfontosabb az, amit már említettünk, hogy Grúzián keresztül van hozzáférése a nyugatnak, tulajdonképpen az egész régióhoz, és azon túl menőleg a Kaszpi-térséghez és Közép-Ázsiához. Tehát nem csak ami már említett Baku-Tbilisi-Csejhán kőolajvezeték és a Baku-Tbilisi-Erzurum földgázvezeték, hanem a Baku-Tbilisi-Kars vasútvonal is itt fut keresztül, valamint ugye Grúzia egy Fekete-tengerparti ország, egyébként Grúziának nincsen hadi tengerészeti flottája, vagyis hát jelentősebb kapacitásai, azonban hamarosan kiépülhet egy mélytengeri kikötő a grúziai Fekete-tengeri partvidéken, amire még nem zárult le teljes mértékben a nemzetközi tender, és egyébként ez egy rendkívül kényes kérdés az amerikai grúz kapcsolatokban, ugyanis egy kínai vállalat tűnt sokáig úgy, hogy mint aki elnyerte ezt a tendert, azonban még most az utolsó utáni pillanatban hátráltatják Tbilisiben ezt a folyamatot, és még próbálják bevonni az amerikaiakat is. Nagyon sok potenciál van a területben, ebben már mint Grúziában, és elsősorban mint egy folyosó, mint egy kapu szolgálhat a nyugat számára a keletre.
Említettük itt a beszélgetés közepénél nagyjából, hogy Örményország milyen akár gazdasági felemelkedés előtt is állhat, hogyha ezek a szerződések, megállapodások tényleg elindulnak, hogy mesterséges intelligencia fejlesztés, nagyon komoly beruházási tervek, akár atomenergiával kapcsolatosak is Örményországban. Ezt a térséget az ilyen és ehhez hasonló beruházások tényleg megemelhetnék, vagy kéne valami más is, ami akár Örményország, akár Azerbajdzsán, vagy akár Grúzia számára jelenthetne, hogy úgy mondjam, segítséget. Gondolom, hogy itt a politikai, gazdasági béke stabilitás azért az nagyon fontos lenne.
Hát egyébként igen, ezzel kapcsolatban szerintem nagyon szerencsés pillanatban érkezett, és nagyon jó volt több politikai és gazdasági erőnek az együttállása ebben a folyamatban, hogy 2023 után eltelt, ugye akkor volt a harmadik karabahi háború, és akkor omlott össze az örmény függetlenségi erők utolsó tartaléka is Karabakban, és állította helyre Azerbajdzsán a nemzetközileg elismert területi integritását. Ezt követően volt egy év, amíg még teljesen bizonytalan volt, hogy merre megy tovább ez a folyamat. Minden héten érkeztek arról vonatkozó hírek, hogy akár ki is újulhat a konfliktus. Azonban az, hogy mégiscsak megvolt az esélye annak, hogy békét kössenek, és az Egyesült Államok számára felértékelődött a régió. Ugye a nemzetbiztonsági stratégiában is, amit most novemberben közé tett az Egyesült Államok, ott is az egyik első számú prioritás az a kritikus nyersanyagokhoz, a ritka földfémekhez való biztonságos hozzáférés és ellátás és értékláncoknak a biztosítása, és Kína ugye minden dominál a ritka földfém piacon, elsősorban a feldolgozóipar, több mint 90%-os a kínai érdekeltség globálisan, viszont tavaly Kazaksztán bejelentette, hogy a világ harmadik legnagyobb tartalékaival rendelkezik ritka földfémek tekintetében Kína és Brazília után, és tavaly novemberben Washingtonban alá is írtak az 5 közép-ázsiai ország államfőjével, mint Donald Trump illetve hát több keretegyezményt $25 milliárd értékben, elsősorban a kitermelés, a kutatásfejlesztés és szállítmányozás tekintetében. Tehát az, hogy felértékelődött az Egyesült Államoknak a szemében is ez a régió, egybeesett azzal az idővel, amikor kinyílt a kapu, vagyis az ablak a békekötés előtt, Örményország és Azerbajdzsán között is, valamint harmadik nagyon fontos szempont, hogy Donald Trump pedig ugye a béke missziója révén kívánta beleírni a nevét a történelem könyvek lapjaira. Ugye még akkoriban nem is volt biztos, hogy kikapja végül a Nobel békedíjat, nagyon esélyesnek tűnt Donald Trump is, és ez a béke agenda egybeesett azzal, hogy itt valóban lehetőség van a békekötésre, és az amerikai közvetítés az egy nagyon jelentős szempont ebből a szempontból, és így, hogy az amerikaiaknak gazdasági érdekei is fűzik ehhez a területhez, ez a három szempont, hogy így együtt állt, valóban hozzátesz ahhoz, hogy a régióban 35 év után végre tényleg akár béke szülessen. Tehát ebből a szempontból politikailag is igen, egy nagyon jelentős hozzáadott értékkel bír a legutóbbi látogatás is, és egyébként J.D. Vance-nek a jereváni útja azért is volt nagyon jelentős, mert nyíltan kijelentette a közös Nikol Pasinyán miniszterelnökkel adott közös sajtótájékoztatón, hogy ő, Vance, Pasinyán támogatja a most júniusban esedékes parlamenti választáson Örményországban, és ez a választás tényleg sorsdöntő lehet, hogyha Pasinyán megőrzi a pozícióit, megerősíti pozícióit, és újra harmadjára is kormányt alakíthat, akkor jó esély van arra, hogy ennek az évnek a második felében meg is köttetik az a béke, amit tavaly augusztusban Washingtonban beharangozott az azerbajdzsáni és az amerikai elnök, valamint az örmény miniszterelnök.
Említette Kazaksztánt, hogy gondolom én egyelőre lelőhelyeket találtak, vagy potenciális kibányászható területet, ahol ritka földfémeket lehet kibányászni, és melyik államok voltak még benne ebben a öt államot érintő megállapodásban?
Hát az összes közép-ázsiai ország vezetője ellátogatott Washingtonba, elsősorban a ritka földfémek tekintetében még, ami egy fontosabb terület, az Üzbegisztán, és hát ugye a Dél-Kaukázus azért fontos ebből a szempontból, mert Közép-Ázsia, vagy ha ránézünk a térképre, az a világ legelszigeteltebb területe, különösen nyugatról nézve. Északról Oroszország, keletről Kína, délkeletről Afganisztán, délről Irán határolja. Tehát
egyik sem túl barátságos kell.
Igen, tehát az Egyesült Államok számára ez a négy ország talán így még Észak-Korea mellett és néhány latorállam mellett ott van mindig az ilyen public enemy number one kategóriában, és egyedül nyugatról van egy tenger, de igazából a Kaszpi-tenger sem tenger, hanem ugye az a világ legnagyobb tava. Tehát ezt az öt országot, ugye szárazföld, már mint a tengerparttal nem rendelkező országként tartjuk számon, sőt, Üzbegisztán az egyike annak a kettő országnak, Luxemburggal együtt, amit ilyen double landlocked, vagyis duplán tengerparttal nem rendelkező országként tartunk számon, tehát minden ország, amelyik határolja, az is, annak sincsen tengerpartja, és ezáltal, mivel ennyire elszigetelt ez a terület, az egyetlen egy megközelítési lehetőség az a Kaszpi-tengeren keresztül fut, és azon belül is egyetlen egy olyan Kaszpi-tengerparti ország van, amivel az Egyesült Államok működőképes kapcsolatokat tart fenn, az Azerbajdzsán, és Azerbajdzsánon belül is a bakui kikötő az a folytópont, amin keresztül hozzá lehet férni. Tehát a NATO-tag Törökország és a Kaszpi-tenger között van Örményország, Grúzia és Azerbajdzsán. Ez a területnek az egyik, egyébként sok más szempontból is nagyon jelentős, de ez az egyik legjelentősebb ilyen jellegzetessége.
Mennyi ideig nézheti tétlenül, hogy így egyszerűen fogalmazzak, Oroszország azt, hogy az úgynevezett Isztánokban, tehát az oroszok által közel külföldnek nevezett államokban próbál teret nyerni az Egyesült Államok, vagy igazából ennyire lefoglalja az ukrajnai háború Oroszországot, hogy most kénytelen ezt tétován végignézni, és ameddig nem zárul a háború, addig nem tud semmit csinálni ez ügyben, vagy akkor a kihívás az amerikai terjeszkedés, hogy ha nem lenne háború, akkor se igazán merne ezzel az üggyel foglalkozni, vagy maximum szavak diplomácia szintjén.
Hát egyébként Oroszországnak egy olyan hatalmas nagy előnye van Közép-Ázsiában is, és a Dél-Kaukázusban is, de leginkább Közép-Ázsiában, amit az Egyesült Államok egyszerűen soha nem lesz képes behozni. Ugye ez a több száz éves birodalmi múlt, ami az összes infrastruktúrát, az utak, a vasútvonalak mind észak-dél irányban futnak, tehát az orosz központ felé futnak, és nem ez a kelet-nyugati összeköttetés. A Közép-Ázsiában ugye még mindig mindenkinek a második, sőt van, hogy az első nyelve az orosz. Orosz kultúrát, médiát fogyasztanak, és Oroszország kénytelen volt már egyszer végignézni azt, hogy nagyon jelentősen csorbultak a befolyásolási eszközei és az érdekei, viszont nem az Egyesült Államok volt az, hanem Kína. Tehát Kína az, aki rátelepedett a régióra az utóbbi években, különösen az ukrajnai invázió óta, és itt viszont Kína és Oroszország között ugye van egy nagyon szoros együttműködés minden téren, tehát gazdaságtól politikán át, és ezt Oroszország kénytelen elfogadni, hogy most már a legjelentősebb beruházó és a legjelentősebb fejlesztések, infrastruktúrális fejlesztések azok kínai pénzből, ez elsősorban az övezetés út kezdeményezés révén valósulnak meg. Tehát Kína és Kazaksztán között az elmúlt években elképesztően sok beruházás, határátkelő helyek, vasútvonalak, csővezetékek létesültek. Tehát Oroszország már tradicionálisan is ott van, nagyon erősek a pozíciói a mai napig, és már eleve rendelkezett egy olyan infrastruktúrával, amit most Kína is kiépít, és most az Egyesült Államok is kezd beszállni a buliba. Nyilván ez évtizedekben mérhető, vagy akár egy évszázadban. Tehát itt nagyon nagy távlatokban kell gondolkodni a stratégiáknak, de Oroszországnak a helyzeti előnyét és Kínának a nagyon erős gazdasági pozícióit nem lesz képes az Egyesült Államok behozni, azonban beszáll ő is a játékba, és a Közép-Ázsia rendkívül szerencsés helyzetben van, tehát nagyon-nagyon felértékelődött minden nemzetközi gazdasági és politikai szereplő szemében ez a régió, és alapvetően ennek csak a hasznát látják. Hát mondjuk Tadzsikisztánnal kapcsolatban szokták elmondani, hogy ott már a kínai befolyás olyan méreteket ölt, ami már a szuverenitását is bizonyos szempontból gazdasági függetlenség elsősorban tekintetében már csorbítja. De tehát igen, Oroszország alapvetően kénytelen ezzel együtt élni, de még továbbra is nagyon jelentős pozíciókkal rendelkezik, és a jövőben is fog.
J.D. Vance alelnök látogatása ugye megvolt ebben a régióban. Mik lehetnek a következő lépések, amelyek azt mutatják majd, hogy itt nem csak szándékok vannak, szép beszédek, szerződések, hanem meg is valósulnak ezek a dolgok. Említette már az örmény elnök választást, hogy ott ha a mostani miniszterelnök marad, akkor minden sínen van, ha a másik jelölt nyer, hát gondolom azért akkor sem biztos, hogy ott hagynak csapott papot az amerikaiak, de akkor már nehezebb lesz az együttműködés. Ha ott tényleg megjelennek majd amerikai cégek, elkezdenek dolgozni, ez lesz nyilván a következő jel, vagy még addig történnie kell valaminek, minimum mondjuk egy orosz-ukrán békének?
A régióra nyilvánvalóan jelentős hatással lesz, ha lesz addig orosz-ukrán béke, vagy valamilyen rendezés, azonban ebből a szempontból szerintem a parlamenti választások lesznek a legjelentősebbek Örményországban, tehát hogyha marad a jelenlegi adminisztráció, akkor utána, én arra számítok, hogy utána kezdődik meg ezeknek a kivitelezése, legalábbis akkor kap jelentősebb lendületet, kezdve a nukleáris, a moduláris reaktorok létesítésétől egészen a TRIP korridorig, vagyis a 42 kilométeres szakasz kiépítéséig. Ugyanis az örmény ellenzék az túlnyomó többségében orosz párti. Vannak olyan ellenzéki pártok, amik meg kifejezetten európaiak, és még a mostaninál is sokkal nyugatosabb pártocskák, nagyon elhanyagolható támogatottsággal, azonban a valódi ellenzék, ami egyébként romokban van és nagyon polarizált, tehát egymással sincsenek igazán kibékülve, azok inkább az orosz politikai pályán maradnának, vagy oda térnének vissza, de nagyon jó esélye van Pasinyánnak, hogy behúzza ezt a választást, és nem lesz ilyen visszarendeződés Örményországban, és akkor megvalósulnak ezek a beruházások, és onnantól kezdve ott állunk, hogy az orosz atomerőmű, illetve hát ugye a Rosatom által üzemeltetett és ellátott Metsamor erőmű mellett lehet egy amerikai erőmű, az örmény és az eri és örmény és török határon állomásozó orosz határőrök mellett megjelenhetnek az iráni határon amerikai fegyveresek valamilyen formában, tehát egy ilyen nagyon furcsa átmeneti, vagy egy ilyen köztes geopolitikai állapot alakulhat ki Örményországban, ami egyébként nem feltétlenül stabil, de talán annál mégis stabilabb lehet, mint ami 2020 és 23 között volt, amikor folyamatosan kiújultak a harcok Azerbajdzsán és Örményország között. És nekem egyébként először Djibouti jutott eszembe, ahol ugye van kínai és amerikai és francia és több tucat katonai támaszpont, egy stratégiailag rendkívül fontos és szállítmányozás, nemzetközi szállítmányozás szempontjából rendkívül fontos területen. Örményország is egy ilyesmi pozíciót foglalhat el, ami geostratégiailag is, és a szállítmányozás szempontjából is, tehát az értékláncok szempontjából is egy rendkívül fontos területé válik. Ez a dél-örményországi folyosó, ahol megjelenhet az orosz és az amerikai érdek is valamilyen szinten, de ez még mind nagyon képlékeny.
Azerbajdzsánban a választások ritkán szoktak komoly dolgokról dönteni, ott általában jó ideig ugyanez a vezető. Ilham Aliyevvel is előbb-utóbb időre juthatnak az amerikaiak, vagy ott tényleg nagyon fontos lesz az, hogy erről a fajta együttműködésről, ennek a hasznosságáról mondjuk a törököket is meggyőzzék például.
Ez a projekt egyébként alapvetően egy török és azerbajdzsáni kezdeményezésű projekt, és Aliyev és a bakui adminisztráció egyébként elég jó, sőt jó pragmatikus kapcsolatokat tart fenn az Egyesült Államokkal, különösen az ilyen transzakcionalista Trump politika filozófiát követő adminisztrációval. Tehát ez török érdek is, és azeri érdek is, és az amerikaiaknak és az örményeknek sikerült úgy kihozni, vagyis úgy formálni ezt a folyosót, és ezt az egész geopolitikai projektet, hogy ezt úgy tűnik, hogy talán az örmények számára is működhet. Hát ugye Iránnak és Oroszországnak ez továbbra sem áll feltétlenül érdekében, tehát még azért számíthatunk rá, hogy ha valakinek a torkán le kell nyomni, akkor az Putyin lesz. A teheráni vezetés pedig kénytelen lesz elfogadni, tehát Teherán és Irán és a proxy szervezetei annyira meggyengültek az elmúlt években, hogy kétséges, hogy bármi hathatós ellenlépést tudnának foganatosítani. Moszkva lesz az, aki még potenciálisan labdába rúghat, és labdába is rúg várhatóan, de hát ez a jövő zenéje.
Hát én még órákig tudtam volna kérdezni, de sajnos elfogyott az időnk. Kránic Péter Pállal, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával beszélgettünk. Köszönjük, hogy itt volt.
Én is köszönöm a meghívást.
Az elmúlt 2x20 percben a napvendégét látták és hallották. Ezt a beszélgetésünket visszanézhetik a YouTube csatornánkon is. A szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallották és látták. További jó rádiózást!
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.